Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép napot mindenkinek, 9 óra 10 perc van október 9-én, szerdán, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Nem túl jó az idő, kicsit ugye ez a meleg front, ez hozott egy esőt megint, és ez a nyírkos esős, de azért közben pedig egy ilyen, nem is nyírkos, inkább ilyen párás meleg, és valószínűleg ez lesz, nem?
Most elmegy az eső, délután már szép napos idő.
Igen?
Lesz.
Uh-huh. Nagyon jó. Ugye tegnap meg elképesztő meleg volt, ugye megdöbbentő volt a hideg idő után, amit megéltünk itt a szeptember vége, október elején. Egy szál pólóban lehetett mászkálni. Ilyen lesz ma is?
Egy tápolós idő lesz délután, egy kis öntözés még pénteken, aztán hűvösebb, de kiváló szép napos idő a hétvégén.
Nagyon jó, nagyon jó. Ezzel tudunk szolgálni, illetve azt mondja, hogy Andi hírei nem promotálják, nem megyünk tovább, sokkal fontosabb dolgunk van.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Benne pedig egy nagyon fontos téma, beköltöztek az első lakók a fővárosi lakásügynökség által kezelt ingatlanokba. Ugye egyelőre visszafogott a kereslet, de alig pár hónap telt el a program kezdete óta eddig, és nyáron is egyébként is pang az ingatlanpiac. Erről fogunk beszélgetni az utcáról a Lakásba Egyesület egyik alapítójával, társelnökével, a fővárosi lakásügynökség vezetőjével, Kovács Verával. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan is néz ki maga a konstrukció, ha valaki esetleg nem ismerné, kezdjük szerintem ezzel, és mik a legfrissebb számok a felajánlott lakásokat illetően, meg a beköltözéseket illetően?
A Fővárosi Lakásügynökség munkáját a lakásügynökség.budapest.hu oldalon ismerhetik meg a hallgatók, olvasók, és az egy ingatlankezelési ajánlattal indult el. A fővárosban lévő 20 és 100 négyzetméter közötti lakásokat tud bérbe venni a fővárosi lakásügynökség, és ezeket az ingatlanokat a főváros által megtámogatott kedvezményes bérleti díjon tudjuk tovább bérbe adni.
Akik felajánlják, ők piaci árat kapnak, vagy már ők is adnak valami kedvezményt ezáltal, hogy beszállnak ebben a rendszerben?
Nem kedvezményt adnak, ez egy közkeletű tévedés, de egy szolgáltatási díjjal csökkentett összeget kapnak. A fővárosi lakásügynökség garanciát vállal a lakásokban a bérleti díjfizetésre, ami azt jelenti, hogy ha véletlenül nem sikerül rögtön kiadni a lakást, vagy a bérlő egy hónapban becsúszik a fizetéssel, akkor a tulajdonos akkor is megkapja a neki járó bérleti díjat, és ennek a garanciavállalásnak, illetve a bérbeadás keretében keletkezett károkért való felelősségvállalásnak a díja együttesen ez a 15%, amivel kevesebbet fizetünk, mint a hivatalos értékbecsült piaci ár a bérbeadók felé, és plusz ezen fölül további 15% lakbértámogatást tesz mellé a fővárosi önkormányzat.
Tehát azok számára, akik oda beköltöznek. Na, hogyan állnak akkor a számok lakások felajánlásában? Ha jól látom, akkor azért bérlőből több van, tehát hogy több igény lenne.
Nem, most egyelőre egyébként sok érdeklődő jelentkezik, ugye úgy kell elképzelni ezt a lakásügynökséges jelentkezést, hogy ez a lakásügynökség.budapest.hu eddel ketté ágazik, egy bérbeadói, meg egy bérlői jelentkezési felületre, és ahogy mondtam, a bérbeadók körében a beköltözhető állapotú 20 és 100 négyzetméter közötti ingatlanokat keressük, amiket a tulajdonosuk legalább egy pár évre szeretne bérbeadni. Így ezen a konstrukción keresztül. Elsősorban olyanok érdeklődnek, akik teszem ezt külföldön élnek, vagy másik városban dolgoznak, vagy más módon akadályoztatottak az ingatlanjuknak a a kiadásában, és az adatlapot ezt egyébként annak a megnyitása óta már több mint 200-an kitöltötték, viszont az érdeklődőknek a nagy része, valószínűleg tényleg csak érdeklődő, vagy inkább kíváncsiskodónak mondanám, mert a jelentkezők vagy adatlap kitöltők nagy részéről nem hallunk azután. Viszont van egy jó csomó komoly érdeklődőnk is. Most jelenleg 32 tulajdonossal tárgyalnak a munkatársaim, és jó néhány szerződés már előkészítés alatt is áll, azzal együtt, hogy bérbe is vettünk már, és tovább bérbe adtunk néhány lakást. Nyilván most, mivel hogy fél évvel ezelőtt alakult meg az irodánk, és aki alakított már céget, vagy indított önkormányzati együttműködésben bármilyen kezdeményezést, azt tudhatja, hogy azért mind a két szintéren a fél év az nem egy nagyon nagy időtáv, tehát mindenképpen ennek a történetnek a legeslegelején járunk most. Uh-huh.
Jó, tehát akkor az azt lehet mondani, hogy ezt, hogy esetleg gyorsítani, vagy a folyamatokat még most nincs értelme meg erről beszélni, és arra számítanak, hogy szépen beindul magától a folyamat.
Hát most mindenképpen azt mondanám, hogy a folyamatnak az elején járunk, és azt gondolom, hogyha most az első jelentkezéseknek a feldolgozásával megleszünk, akkor tudunk egy első mérleget vonni, de most egyelőre folyamatosan érkeznek be mind az ingatlanokkal, mind a bérleti szándékkal a jelentkezések, és úgy látjuk, hogy a jövő év elejére tavaszra nagyjából 50 lakást kezelhetünk. Annyit érdemes még ehhez hozzátenni, hogy ez egy nagyon pici iroda, a lakásügynökség. Ez idáig kettő kollégával tudtunk dolgozni, most hárommal, és most csatlakozott hozzánk szociális munkás kollega bérlők beköltözésével egy időben, hogy legyen, aki adott esetben kapcsolatot tart a beköltözőkkel, hogyha szükség úgy hozza. Úgyhogy nyilván, hogyha ezeket az első célszámokat elérjük, akkor a további nagyobb léptékű növekedéshez legelőször is a saját állományunknak, meg a munkafeltételeknek kell, hogy bővüljön. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen egy ilyen pilóta időszak még, amiben uh-huh. most vagyunk.
Biztosított az irodának a működése? Tehát így úgy értem ciklusokon átívelően, tehát megvan a finanszírozás, nincs volt egy változás a közgyűlés összetételében. Lehet tudni erről valamit, hogy a hozzáállás az változatlan, ez támogató ezzel kapcsolatosan mindenki?
Uh-huh. Hát maga a lakásügynökség az ugye létező és elindított kezdeményezés, bent laknak az első bérlet, meg vannak az első szerződéseink, nem merült fel ezzel kapcsolatos kétel, hogy ennek ne volna létjogosultsága.
Uh-huh. Viszont nem tudom, befolyásol-e bármit az, hogy változik majd az állam hozzáállása a lakhatás biztosításához, a lakhatás kérdéséhez. Most írt a sajtó nagy terjedelemben arról, hogy a Magyar Nemzeti Lakásstratégia 2035 szakértőanyag elkészült, és majd ezt a kormány elé fog kerülni nem sokára. Gondolom, hogy ezt...
Én nagyon kíváncsi vagyok, és nem tudom egyébként, hogy pontosan ki milyen lakhatási szakemberek működtek ebben közre, de szerintem nem tud olyan gyorsan, és nem tud olyan nagy léptékben változni a lakhatási politika változásainak az eredményeként sem a konkrét megfizethető ingatlanoknak a száma és aránya, főleg nem a fővárosi piacon, hogy ne legyen még a következő egy-két évtizedben feltétlenül indokolt egyébként ez a munka.
Tehát bőven belefér a fővárosi lakásügynökség. Aha, tehát bármi is lesz ebből, meg hogy lesznek más fajta kezdeményezések. Most az új stratégia kapcsán azért a fővárosi lakásügynökség, meg ez a konstrukció, ez biztos, hogy hosszú távon is akkor volt fontos és működőképes.
Ez biztos, hogy hosszú távon már létjogosultsága, igen, mert hogyha hoznak is néhány új akármilyen jó stratégiai döntést, az, hogy ebből konkrét ingatlan állomány legyen, ez mindenképpen évek évtizedek kérdése. És hogy az, hogy párhuzamosan több lakhatási program is működjön egy adott területen, az nem, hogy nem káros, hanem hasznos, tehát összemérhetőek, összehasonlíthatóak az eredmények, különböző célcsoportok különböző segítségeket tudnak kapni. És hogyha egyébként a főváros számára elérhetőek lesznek a lakhatás célzó európai uniós források, akkor is ez nem elsősorban egy építésfókuszú lesz, mint amit most erről a lakásstratégiáról lehetett olvasni, tehát szerintem ezek pompásan megférnek egymás mellett, sőt, az egy előnyös dolog, hogy több különböző célcsoportot párhuzamosan is nem egymás ellenében, vagy egymással versenyeztetve lehet, vagy kell kiszolgálni ezekkel a programajánlatokkal.
Oké. Nagyon szépen köszönjük a helyzetképet, az információkat, és akkor hamarosan ismét jelentkezünk.
Igen, megnézzük, hogy mi történik majd a továbbiakban. Köszönjük szépen, sok sikert!
Köszönjük szépen!
Viszont hallásra, szép napot, jó munkát!
Kovács Verával beszéltünk, az utcáról Lakásba Egyesület egyik alapítója, ő társelnöke és a Fővárosi Lakásügynökség vezetője.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
Millás reggeli.
Na nézzük, hogy mit írtak a kedves hallgatók. Nekünk rengeteg minden jött. Azt mondja, hogy igazán klassz, hogy a magyar fiatalok ilyen innovatívak, csak aztán kár, hogy ez tönkre megy, mert tönkre teszik. És egy cikket idéz be a Válasz Online-tól a kedves hallgató, amely arról szól, hogy az egykori Magyar Tudományos Akadémia ügyi tanácsadó azt mondja, hogy naív voltam, ma már aggódom vele. Egy ugye Grüner Györgyről van szó, magyar-amerikai fizikusról, aki miniszteri tanácsadó volt, és most az innovációk miatt aggódik, hogy ennek milyen vonala van Magyarországon.
Na, de nézzük a pozitív oldalát. Egy hallgató meg elküldte. Az elsők között lehettem annak idején autós informatikai fejlesztéssel, én már 31 éve, tehát ő már az innovációs olimpián diákkorában indult. 93-as. És elküldte az oklevelét, illetve a plakettjét és a díjait. Első díj, országos ifjúsági...
Ez a második országos, ifjúsági innovációs verseny, első díj.
Verseny, ez a kedves
Lászlónak
hallgató.
Gratulálunk.
Szuper, és tök jó, hogy előkaptad és elküldted nekünk. Aztán...
Azt mondja Ambrus, hogy szerinte pedig ez a stílus, amit itt kerestünk, az a cool pop, olyan, mint a cool jazz.
Mármint az a belassult,
igen,
melankolikus...
Igen, de lehet, hogy a Sáde is ebbe tartozott annak idején, de szerintem ez egy kicsit annál alterosabb, tehát...
Jaj, de utálom ezt a
érdekes
szót, ilyen nincs.
Mi az alteros?
Tehát minden, amit nem értünk, vagy egy kicsit furcsa, vagy szép, gyűjtőfogalomként.
Én most nem így...
Vagy mondjuk a szövege túllép azon, hogy szeretlek, baby, az már alter.
Nem így használtam, hanem a zenei értelemben, tehát alt-rockosabb egy kicsit ennél.
Ja, oké. Szerintem. Úgy is lehet nevezni. Volt egy közlekedés, ez már rég nem érvényes, csak annyira mókás volt, hogy elmondom. Jelentés az utakról. Nincs nagyon sok autó, de az eső miatt úgy tudják, hogy 40 km per óra korlátozás van mindenhol, és azt is csak 5 perc alatt szabad elérni. Yeah. Egy kicsit a többi autó. Autós ellenében morog a hallgató, de ez ennyi. Tudtam. Ha a Kántor Endre szerkeszt, akkor van Ska. Észre se vettem. Volt Ska? Hogy melyikre gondolt a hallgató?
A Toasters. Ja, tényleg volt egy Ska.
Jogos.
Teljesen véletlen.
Ja, csak akkor én éppen ki kellett, hogy szaladjak. Azt sajnos pont nem hallottam.
Reggelente a sajtófigyelőben indíthatnátok egy betét rovatot a nap legfurább híre témába. De az a baj, hogy ez gyakorlatilag csak az van. Tehát inkább az kéne, hogy a nap normális híre. És akkor azt néha megtaláljuk, néha nem.
A legátverősebb hír rovatot is néha gondoltam, hogy de annyi van, hogy már nincs értelme.
Nem lehet.
Azt mondja, Satoshinak a motorról.
A Satoshiról.
Igen, hogy elvileg ma jelenik meg, egy újabb leleplezés, amivel fölfedik a titokzatos bitcoin
róla
alapítót. Hát meglátjuk, hogy ez most milyen fölfedés lesz, tehát már láttunk olyat, hogy a nagy...
Mindig fölfedik.
Igen. Ezek a magyar zenék mindig olyan középszarok, utánérzések, koppintások, stílustöréssel, gagyi módra. Akár abba is lehetne hagyni itt a könnyű zenét, mert már évtizedek óta újra és újra bebizonyosodik, hogy ennek a népnek ez egyszerűen nem megy. Maximálisan nem értek egyet.
Figyelj csak, a kedves hallgató, szerintem ez bevette valamikor a méregpirulát, egyel fölötte ez a debiloid gajdolás olyan Endre-féle indián nyárslágere is lehet.
Ne adjunk tippeket Endrének, hogy az indián nyár slágere hamarosan megjelenik a műsorban.
Olyan Endre-féle. Fúj.
Szerintem nem tudom, az egész ország méretéhez képest
zseniális.
Egészen kiváló a magyar zenei szintért. Több műfajban is, tehát szerintem ha rajta múlna, még többet játszanánk. Na. Igen. És akkor még egy utolsót, igen. Hát ez már csak értem, mire gondol a hallgató. Hát a Nemzeti Bérlakás Program keretében most vásárolt 120 milliárdért a kormány 40 négyzetméter ingatlant. 40 ezer négyzetméter ingatlant a Budapest ZRT-től.
A Dürer projektben bizonyára.
Abban biztos szolgálati lakások lesznek pedagógusoknak, rendőröknek és egészségügyi dolgozóknak, ugye?
Hát annyira sajnálom azt az egészet, hogy az ajtósi ott volt az angol kar, az egy ilyen fantasztikusan jó emlékeket, egy gyönyörű parkkal, meg minden, az olyan jó kis egyetemi kampusz volt. Aztán utána ugye az egykori kávézójában ott a angol-amerikanisztika tanszéknek utána ott működött nagyon sokáig a Dürer kert. Az is utána egy pozitívum volt, azt még úgy pozitívan éltem meg, hogy bemehettem oda, annak idején ott kávéztunk, és ott koncertezni. Festőknek a műtermei voltak, meg különböző stúdiók, hangfelvevő stúdiók az emeleten. Tök jó volt az egész, és most már nem lehet, már a professzorok háza sincsen, meg semmi. Szomorkásan.
Szomorkodjunk tovább. Szomorkodjunk tovább magunkat a következő blokk irányába.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És megnézzük, hogy nyitott a budapesti értéktőzsde, meg hogy milyen erőben van ma a forint. Buhi Gergely vezető elemző fogja ezt nekünk prezentálni. Jó reggel, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, mi a béten a helyzet?
Hát egyenlőre még iránykeresés található a magyar piacon. Ugye a főbb nemzetközi indexekben is vegyes hangulatot látunk. A német index 1,1%-kal csökken, míg a francia CAC 40 1,1%-kal emelkedik ma, és ez a bizonytalanság jellemző a magyar értéktőzsdére is. Az elmúlt fél órában a BUX index már volt kisebb mínuszban, meg kisebb pluszban is. Most éppen 1,1%-kal van a tegnapi záróértéke fölött, és jelenleg 74.228 ponton áll. Ez főként a Richternek köszönhető. A gyógyszergyártó papírjai 0,5%-kal tudtak erősödni a tegnapi záróárhoz képest, és jelenleg 11.170 forinton kereskednek a papírjaikkal, míg az OTP 0,2%-kal tudott emelkedni, és jelenleg 18.695 forinton áll az árfolyam. A vezető részvények közül a MOL és a Magyar Telekom gyengébben kezdett ma. Az olajipari cég 0,5%-kal van lejjebb, és 2672 forint áll a jegyzése, míg a Magyar Telekom 0,6%-kal van lejjebb, és 1440 forinton kereskednek a papírokkal. A forint ugye hatalmasat realizott tegnap, több mint 2,5 forinttal került lejjebb az árfolyama a major devizákkal szemben. Főként három dolog szerencsés egyításának volt köszönhető. Egyrészt rendkívül kedvező költségvetési számok jöttek ki, valamint másfél hét folyamatos emelkedés után végre az olaj árában láttunk némi korrekciót, aha, valamint a Bloomberg hírei szerint tegnap Virág Barnabás egy háttérbeszélgetést tartott, ahol jelezte, hogy a közel-keleti feszültségek eszkalálása, valamint a jövő hónapban esedékes amerikai elnökválasztások miatt szűkült a magyar jegybank mozgástere, így ezt a piac úgy értékelt, hogy várhatóan a következő októberi kamatdöntülésen nem fog a jegybank tovább kamatokat csökkenteni.
Visszatérve az olajra, ez érdekes, ugye ott a korrekció megvolt, lett egy icipicit beépült a piacba az, ami történik, látszik, hogy nem eszkalálódott olyan gyorsan a helyzet, de azért továbbra is ingatag ez az ár.
Pontosan, ezt jól látod. Alapvetően az olaj fundamentumai arra mutatnánk, hogy inkább gyengébb olajat kell látnunk, azonban továbbra is nagy a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy hogy alakul majd a közel-keleti konfliktus, nem tudjuk, hogy mi lesz az izraeli-libanoni, illetve az izraeli-iráni konfliktusnak a további kimenetele, és ez továbbra is gyengén tartja az olajakat, de nem annyira gyengén, mint azt láttuk 2-3 nap ezelőtt.
Oké, mi a helyzet a... Mi a helyzet a forinttal?
Melyik oldalán a 400-nak?
Igen.
Egyelőre jól állunk a mai napon. A forint továbbra is a 400 forintos lélektani határ alatt található. Most éppen 1 euróért 399 forint 35 fillért kérnek, míg a dollár edzése 364,1 forinton áll.
Tegnap azért ez egy markáns erősödés volt, tehát a 402 fölötti szintekről indulva jött le 399 közelébe. Ezt mi okozhatta?
Alapvetően ez a három dolog, amit az előbb elmondtam. Ugye nagyon fontos, hogy hogy alakul a magyar költségvetési hiány, és ez a legutóbbi adatok szerint alapvetően kedvezőbb, mint ahogy várták. Valamint az olyan nagyon fontos a magyar külkereskedelmi érdek szempontjából, és ebben is láttunk némi javulást tegnap, illetve annak a várakozásnak a kiárazódása, hogy a jegybank kamatot fog csökkenteni, szintén forint erősítő hatású, így ez a három tényező együttesen összette azt, eredményezhette azt,
akkor ez
hogy
már
a forint jelentősen emelkedett.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen. Szép napot, sziasztok!
Szia! Az elmúlt percekben Muhi Gergely vezetőelemző mondta el, hogy mi történik a Budapest értéktőzsdén, milyen a nemzetközi hangulat, és hogy áll a forint.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. De mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na nézzük ezt a komposztálást, nagyon érdekes, mert hogy komposztbarát cégeket keres a Humusz Szövetség, és arra hívja fel a KKV szektor figyelmét, hogy csatlakozzanak a komposztbarát vállalkozás kezdeményezéshez október 10-én, tehát holnap. Itt van velünk a vonalban Merza Péter, a Humusz Szövetség alelnöke, oktatási programvezető. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ez a komposztbarát vállalkozás kezdeményezés?
Szeretnénk megszólítani egy újabb szereplőt a komposztálás érdekében, ugyanis a Humusz Szövetség és civil partnerei már 14 éve együttműködnek oktatási intézményekkel. Aki esetleg zöld iskolához kötődik, vagy zöld óvodába járatja gyermekét, az találkozhatott azzal, hogy intézményi szinten már nagyon sok helyen foglalkoznak a komposztálással, és azt tapasztaljuk, hogy egyre több civil közösség és akár lakóközösség is magáénak érzi ezt az ügyet, ami egy nagyon jó dolog, hiszen komposztálással sokat tehetünk a hulladék megelőzésért, és most kifejezetten szeretnénk a vállalkozói szektort is megszólítani, mert azt gondoljuk, hogy ott is vannak még olyan közösségek, akár egy iroda, akár egy üzlet, akik szintén tehetnek a hulladék megelőzésért a szerves anyag, szerves hulladék komposztálásával, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, és adunk hozzá ötleteket is.
Hogyan lehet valaki komposztbarát, mint KKV?
Először is azzal, hogy ránéz a tevékenységére, hogy milyen lehetőségei vannak. Van-e lehetősége esetleg arra, hogy kialakítson helyben egy komposztáló egységet? Van, keletkezik-e a tevékenysége során olyan szerves hulladék, amit komposztálni lehet? Akár helyben, akár egy közösségi komposztpontot használva, vagy pedig, hogyha ezekre nincs lehetőség, akkor ennek az ügynek a kommunikálásával, vagy adományozással tudja támogatni azokat, akik viszont komposztálnak, hiszen azt gondoljuk, hogy ez egy olyan közös ügy a társadalomban, amiért mindenkinek meg kell tennie a saját lépéseit, és a komposzt baráttá tud válni az is, aki ezt az ügyet támogatja, akár fizikai cselekvéssel, akár egyéb módon.
Ha azt kérdezi egy kedves hallgató, hogyha takarítóként hazahozom a helyeimről a kávézaccot, akkor gondolom komposztbarát vállalkozó vagyok.
De ezt azért poénból írt a félig meddig.
Nem biztos.
Nem? Akkor
tehát
nem
milyen
tudom.
Beszpre... Ez egy nagyon... Na mondjad, igen.
Én nagyon támogatom, igen, hogy a komposztra eljuttatva ezt a kávézaccot hasznosítsuk újra. Nagyon nagy dicséretet érdemel az a takarító, aki ezt szívügyének érzi. Nagyon sok olyan közösségi komposztpont van most már Budapesten, ami 024-ben elérhető, megközelíthető, és a kávézatszot nagyon szereti a komposzt.
Hát a kávé egyrészt szereti, másrészt rengeteg dologra fel lehet használni, tehát már önmagában egy izgalmas dolog, hogy nem egy hulladék, hanem egy hasznos anyag. Na, de még ilyen best practice-eket mondjuk.
Igen, igen, mit tehet egy KKV tipikusan? Nyilván ezerféle tevékenységet űznek, mindenféle, de azért csak tudunk néhány hasznos tippet adni, amire esetleg nem is gondolnánk.
Nagyon sokfajta szerves hulladék az, ami komposztálható. A zöldség és gyümölcs maradványok, ezeknek a héjai, tehát akár egy vendéglátóhely, ahol sok ilyesmi képződik a tevékenység során, az már komposztbarát lehet, hogyha ezt nem a kukába dobja ki. Tehát éheztessük a kukáinkat és a komposztálóinkat etessük. De azt is meg
tehát
tudja
bocsánat,
tenni.
Akkor érdemes egy új gyűjtőt nyitni, kimondottan akkor a komposztálás alkalmas hulladéknak, ugye?
Igen, igen. A komposztálásnak is van többféle módja. Beltéren is megoldható a komposztálás, és közösségi komposztban vagy kertben megoldható kültéren is. Ez mind a kettő odafigyelést igényel, de városban is kiválóan alkalmazható mindkettő. És azt gondolom, hogy a kisvállalkozók abban is előre tudnak lépni, hogyha együttműködnek valamilyen szervezettel, akár futásszolgálattal, akár önkéntesekkel, civil szervezetekkel, hogy el is jusson az összegyűjtött szerves hulladék a megfelelő helyre. Az is tud komposztbaráttá válni, aki ezekben az együttműködésekben valami helyi megoldást fel tud mutatni.
Hogyha csatlakozik valaki, holnap indul ez a kezdeményezés, akkor mi az, amivel találkozhat, mi történik?
Mi arra invitálunk mindenkit, hogy a Humusznak a honlapján humus.hu tájékozódjon. Készítettünk ehhez a kampányhoz egy felhasználható eszközt, kommunikációs eszközcsomagot. Akik részt vesznek ebben és komposztbarát vállalkozásra válnak, ők egy jelvényt is, egy logót kapnak ajándékba, amit felhasználhatnak ezzel. Ugye hirdethetik is, hogy ők tesznek a környezetért, komposztbarátok lettek, és nagyon szívesen és örömmel fogadja a Humusz Szövetség a vállalatoknak az adományait, mert ezt fel tudjuk használni óvodai és iskolai szemléletformáló programokra, hogy még tovább terhelyethessen a komposztálás szemlélete.
Igen, ugye ennek a marketing értéke is van, nagyon sokan egyre inkább odafigyelnek arra, hogy mit tesznek a cégek. Vajon ezt a ESG jelentésbe is föl tudják használni a cégek? Tehát ez egy plusz dolog?
Mivel ennek van környezeti pozitív hatása, igen, illetve társadalmi hatása is van, hogyha valaki ilyenben gondolkozik, akkor ebben is szívesen áll rendelkezésre a Humusz Szövetség, nagyon szívesen működünk együtt ilyen jelentések kidolgozásában is.
Jött egy konkrét kérdés, amire nekem van megoldásom, amikor ilyen gép volt, akkor én ezt csináltam, de kíváncsian várom, hogy te mit mondasz, hogy a kapszulás kávégépek kapszulájának az otthoni komposztálására milyen trükk van? Így kérdezi valaki.
Hát, ha nagyon-nagyon zölden akarnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy cseréljük le a kapszulás kávéfőzőt olyanra, ami nem termel hulladékot, egyszer használatos hulladékot. Nem mindegy, hogy milyen kapszuláról beszélünk. Vannak olyanok, amik ipari körülmények között komposztálhatók, ezeket külön kell gyűjteni és visszajuttatni a megfelelő helyre. A házilag komposztálható kapszulák ismereteim szerint még annyira nem terjedtek el, és érdemes körültekintően eljárni, hogy hová is tesszük ezeket a kapszulákat. Hát visszajuttatjuk a gyártónak, vagy más.
Hát amelyiknek, annak a gyártónak, amelyeknek vannak ilyen pontjai, oda vissza lehet vinni egy erre előre elkészített, vagy egy előre megkapott zsákban.
Igen.
Tehát ez van egy ilyen. Én azt csináltam, amikor volt ilyen gépem, hogy hát ez kicsit macerás, de tényleg az volt, hogy egyszerűen kivágtam a kapszulát, ugye kiszedtem belőle a kávét, ami benne volt, az ment egy külön részbe, és a kapszulának pedig két része volt, volt egy ilyen cellofán-szerű, műanyag-szerű valami, meg volt egy alumínium része. Az alumínium részét azt ugye kellett külön az alumíniumba, a műanyag részével kapcsolatban pedig hát ugye ez attól függ, hogy milyen műanyag, de meg lehet oldani, csak ugye macera, de itt is az van, hogy mi az, amit rááldozol erre az ügyre. És hogyha rááldozol valamit, akkor lehet, hogy jobban is érzed magad, meg teszel egy kicsit a környezetért is.
Így van, igen, ezt nagyon meg tudom erősíteni. Érdemes látni azt, hogy a komposztálással például nagyon jót teszünk a talajainkkal, és ha nagy képet nézzük, akkor nagy probléma van a világban, Magyarországon is a talajok termőképességével kapcsolatban, és ezek kis lépéseknek tűnnek, de ha összeadódik, akkor nagyon nagy változást tudunk vele elérni, és bizony ehhez néha a macerát be kell vállalni.
Igen, ez van.
Én nem fogjuk tudni kényelmesen a kanapéból megmenteni a bolygót.
Oké, Péter, nagyon szépen köszönjük, gratulálunk a kezdeményezéshez, reméljük, hogy csatlakozik hozzá minél több KKV, és akkor sok sikert ehhez az egészhez.
Köszönjük szépen.
Merza Péterrel beszélgettünk, a Humusz Szövetség alelnöke, ő oktatási programvezető. Holnap kezdődik a komposztbarát vállalkozás kezdeményezés, érdemes felkeresni a Humusz Szövetség oldalát ezzel kapcsolatban.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Amúgy a környezetvédelemben túllépve kapcsolódik a pénznyelő tematikánkhoz is a kapszulás kávé.
Teljesen.
Hát ennél nagyobb pénzpocséklás, meg illetve ez a 21. századi modern ember kényelme, hogy az ujját nem mozdítja meg, tehát ugye többszörös áron van, tehát ezt kollégáim is kiszámolták, tehát egy egyszerű számítást végzel, két és fél háromszorosát fizeted nagyjából ugyan a minőségi kávéért, csak azért, hogy egy picivel kényelmesebb legyen neked. Tehát ennél akkor jobb van példa arra, hogy igen, mennyire elkényelmesedtünk, és azért iszonyat sokat hajlandóak vagyunk fizetni néhány apró mozdulat kényelemért, a kapszulás kávénál szerintem nincsen jobb.
Figyelj,
most lehet, hogy el leszek küldve megint a...
Nem, szerintem azt érdemes tehát mindennek megvan a helye, csak nem szabad semmit túlzásba vinni. Tehát van olyan szituáció, ami, és hogyha jól használod ezeket a gépeket, amikor azzal nagyon optimálisan tudod megoldani. De hogyha folyamatosan azt használod, és persze, csak azt, az úgy nem működik szerintem se. Úgyhogy igen.
Na, Gábor, hány magyar... Mondtam, hogy szerintem egészen kiváló magyar zenészek vannak, zenék vannak,
és az zenészek. Nem fogsz tudni ezzel vitatkozni, ez paradicsomos káposzta.
De nem ugyanarról beszélünk. Hát, hány magyar világslágerről tudsz? Segítek, egy sem volt, kvázi Európa, franciáknál Máté Péter elmegyek-e, hol volt sláger? Abszolút nem. A tucat popról én pont, hogy nem beszéltem. Az, hogy honnan megy és kifut be, az meg marketing, az a háttér, az a menedzsment, az teljesen minden. Ugyanazt a szart bárki meg tudja csinálni. Tehát a tucat pop nem érdekel. Több normális, fontos stílusirányzatot is tudnék mondani, ahol az maguk szinterén ott vannak a kiváló magyar zenészek, akik nemzetközileg is elismertek.
Nézd csak meg, hogy kinélkül nem lehet fesztivált csinálni.
Nem a slágerlista érdekel.
Még van egy jó pár. A slágerlista azért ne érdekeljen ebben a vitában, mert hogyha összehasonlítjuk, hogy mondjuk Amerikában mennyi olyan zenét csinálnak, vagy a világ globális zenepiacon, ami ugyanabba a kategóriába esik, mint amit a kedves hallgató mond, akkor nagyságrendekkel többről beszélünk. Tehát, hogy az irgalmatlan, nem mondok jelzőt, ami folyik a rádiókból, nem ezért jöttünk ide Levédiából, szóval, hogy tehát ne, én értem, amit mondasz, de nem, nem jó, nem jó kér, felkérés az, hogy mondjál magyar világsláger. Teljesen, persze, teljesen hát nem is, logikátlan is, nem is lehet. Uh-huh. Úgyhogy, na mindegy. Egyébként pedig azok a zenészek, akik mondjuk nem magyarul zenéltek, és külföldre kerültek ki, több olyan szerzeményük van, és több olyan zenekarral játszottak, akik rögtön elismerték. Itt van a Szabó Gábor például.
Hosszasan tudnánk között, sorolni, persze.
Még rengeteg, persze. Persze. Tehát, na mindegy, hagyjuk ezt hülyeség.
De világsláger is van egyébként. Gyöngy Hajolány, persze, csomó hát a...
Azt mondja a hallgató, hogy de valahogy a tucat pop sem megy, dehogy nem. Hát... kapcsold be a bármelyiket, ne kapcsold be, ne, csak a Rádió Cafét hallgass, a Zenefaktot, nehogy bekapcsold,
itt nem lesz jó zene olyan, megy. Itt nem így lesz van. Olyan.
Jó, Istenem.
Megjött Szoller Andi, ez azt jelenti, hogy nekünk lassan el kell tolnunk
a biciklit. Csináljunk már egy olyat, hogy nem beszélgetünk a hallgatókkal az üzeneteik kapcsán, hanem majd máskor, egy külön műsorban, mondjuk lehet egy ilyen online csatorna, ahol ez van, hogy írtok valamit, mi megválaszolunk. Mert tök fölösleges. Úgyhogy a nagyon klassz üzeneteket köszönjük, elrakjuk, eltesszük, felhasználjuk, a többi az meg teljesen mindegy. Úgyhogy a jó hallgató hallgat. Hallgassátok továbbra is.
Na, Endre alapelve ismét kibújt a szög a zsákból, ezzel búcsúzunk.
Így van, ezzel búcsúzunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.